békesség néktek, testvéreim! Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, és örülök, hogy ilyen szép számmal összegyűlhetünk Isten igét hallgatni. Hát evangelizációs alkalomra kértek engem szolgálni, és mégis azért gondolom a legtöbben nem olyanok vagyunk, akik még soha nem voltunk ebben az imateremben, vagy a református, vagy a baptista, vagy a katolikus gyülekezetben, hanem olyanok vagyunk, akik leginkább járunk ilyen közösségekbe, valamelyik gyülekezetbe, de nem baj. Én sokat gondolkoztam azon, hogy mire jó egy evangelizáció. Még néha szégyeltem is magam, miért szeretek én evangelizációra járni? Nem csak akkor, ha én szolgálok, mert akkor meghívnak, hanem amikor leülök és hallgatom. Hát, rájöttem, hogy miért szeretek. Mert az evangelizáció az mindenkinek szól. Az beteríti az egész emberiséget, meg ezt az egész termet is. Vannak olyanok, akik soha nem hallották még az evangéliumot, vagy soha nem adták még meg magukat az evangéliumnak, a Jézus Krisztusnak. És ezeket is megszólítja, hogy a szívüket átadhassák neki. Hallottam olyan történeteket, hogy valaki nem is akart megtérni. Meghallgatott valakit, aki bizonyságot tett, azt mondja, nagyon-nagyon szép, amit elmondod, de köszönöm, én ebből nem kérek. Engedje meg, hogy még imádkozzam magáért. Mire a bizonyságtevő az imádság végére ért, ez az asszony már könnyek között mondta, mégiscsak szükségem van megtérésre. Köszönöm, hogy imádkozott értem. Én is imádkozhatok? Hát persze. És a kívülvalóból belülvaló lett, mert az evangélium hatására, ahogy Lázár feltámadt a sírból, és az a hulla megelevenedett és kijött, Isten igéje átjárt a lelkét. És aki addig nem akart hallani se, meg nem is tudott hallgatni Istenre, átjárta a szívét Isten üzenete, és azt mondta, hogy én is élek. És mondta neki az ige hirdető, adjatok neki enni. Lelki táplálékot. Aztán vannak olyanok is, testvérek, ez egy kicsit szégyene az egyháznak, de ez már a Biblia időkben így volt, hogy a hívőket kell megtérésre hívni. Akik egyszer már átadták a szívüket Jézusnak, azoknak eltérésük volt, és vissza kell térni. Már mondtam azt, hogy a református testvérek néha legyintenek a katolikusokra. Ti nem vagytok reformáltak. A baptisták még magasabb lovon vannak. Mondják a reformátusokra, ti nem ismeritek a bemerítést. És ezzel magukat csapják be. És egyszer egy baptista lelkipásztor a többi lelkipásztor előtt mondta, testvérek, meg kell, hogy térjünk. Azok felháborodtak. Ezt ő mondta el nekem. Oda mentek hozzá. Hol olvasott te a Bibliából, vagy honnan veszed, hogy a hívőknek meg kell térni? Miféle feje tetejére állított dolog ez, amit itt hirdetsz? Azt mondja ez az ige hirdető, olvasd el a Jelenések könyve második meg harmadik részét. Azt már megtudod, hogy hol van leírva a Szentírásba, hogy a hívőknek is. Sajnos van olyan helyzet, amikor meg kell térni. Az evangelizáció azoknak is szól, akiknek helyre kell álljon a hívő életük, a kapcsolatuk Jézus Krisztussal. És aztán, ami nekem a legtöbb fejtörést okozta, hogy én, aki szeretem az Úr Jézus, nem mondom, hogy nem tértem el még tőle, hogy én 100%-os hívő lennék, nem mondom. De amióta megszerettem az Úr Jézust, én őt el nem hagytam. Követem. Mi szükségem van nekem? Miért szeretem én az evangelizációt? Kicsit szégyeltem, hogy még a tejbe grízen élek, pedig már kinőttek a fogaim. És rájöttem, hogy az evangelizáció a megtérteket, a megtértségükben megerősíti. Visszaemlékezek arra a napra, amikor átadtam a szívemet az Úrnak, amikor először hallottam az evangéliumot. És visszaemlékezek, hogy az én megváltom az ő hűségével körülölelt, és az ő szeretete szorongat az elmúlt évben, vagy években, vagy évtizedekben. És öröm tölti el a szívemet. Igen, Uram, egyszer nekem ezt az üzenetet mondtad, és most is csak azt tudom ráfelelni, a tiéd vagyok, neked adom magamat, és szeretlek téged. Úgyhogy ezen az estén is az evangelizáció, az evangélium alaptanításai, üzenete mindenkinek szól. És Isten azt akarja, hogy áthassa annak a szívét is, akinek még soha nem hatotta át. Annak a szívét is, akinek nagyon régen hatotta át utoljára. És hassa át annak a szívét is, akinek ma már egyszer áthatotta, a reggeli csendességében, meg a déli csendességében is, vagy talán az elmúlt percekben. Hassát újból, arra való a szívünk, hogy áthassa Isten igéje, semmi másra nem való. Ha áthatja még egyszer, az csodálatos lesz. Felolvasom tehát az alapigét, és ebből kívánom folytatni a megkezdett üzenetet, mert tegnap úgy félbehagytuk. Most se fogom elmondani mindazt, amivel készültem, majd szeretném ezt az igét kimeríteni már a tekintetben, amennyi ebből rám bizatott, mert én kimeríteni nem tudom, de amennyi rám bizatott, azt szeretném majd holnap befejezni. Egy igét olvasok el, egy rövid igét minden egyes este, ezt ma is meg fogom tenni. Drága kijelentései ezek az Úr Jézusnak a Máté evangéliuma 4. rész 17. versében, és ez így szól. Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Minden este egy-egy kérdést teszek fel, és erre próbáljuk megtalálni együtt a választ. Egy közös gondolkodásban a választ. Tegnap arról volt szó, a megtérés a téma ezen a három estén, és tegnap arról volt szó, hogy miért van szükség megtérésre. Hát a Dióhéjba foglalt válasz azért, mert az emberek eltértek attól, amiért Isten őket megalkotta. És ezért vissza kell, hogy térjünk hozzá, hogy Isten eredeti elképzelésében megkaphassuk azokat az áldásokat, az örök élet áldásait, amiket ő a számunkra már akkor elkészített, amikor megalkotott minket, de ami olyan sokáig nem kellett nekünk. És Isten hív bennünket, lehet visszatérni. Van egy út, amin vissza lehet térni. Jézus elkészített a számunkra. Ma este a kérdésünk az, tulajdonképpen mi is a megtérés? Egy picit ebbe mélyedjünk el. Amikor azt mondjuk, hogy megtérésre hívás, vagy hogy én megtértem, mit kell ez alatt érteni? Amikor én átadtam a szívemet az Úr Jézusnak, én nem tudtam, hogy megtértem. Nem volt fogalomkészletem. Nem voltam megtanítva ilyen alapvető dolgokra sem. Mert én a diszkóba jártam, a szórakozó helyekre jártam, a lányok után szaladgáltam, nem foglalkoztam ilyen nevetséges dolgokkal. És ezeket gyenge és semmire kellő embereknek tartottam, akik templomokba és imaházakba jártak. Amikor Isten megszólította a szívemet, ezért nem tudtam, hogy mi történik velem. Megtörtént, de nem tudtam, hogy mi az. És majd hónapokkal később gondolkoztam el, mikor már megtudtam, mi a megtérés, elgondolkoztam rajta. Uram, hát nekem ez megtörtént, hát te könyörülj rajtam. Hát én már ebben élek, tudtam is, ha nem is percre pontosan, de be tudtam határolni, mikor és hol. Olyan fontos, hogy tudjuk, hogy mi történik velünk. Olyan fontos, hogy tudjuk, mi a megtérés. Akkor is, ha előtte vagyunk. Akkor is, ha benne vagyunk. Mert sokszor az egy folyamat. És akkor is, ha Isten kegyelméből túl lehetünk már rajta. Mi a megtérés? Az eredeti szöveg, az eredeti görög és héber kifejezések némely eligazítást adnak nekünk abban, hogy megérthessük azt, hogy mi a megtérés. A megtérés az jelent egy irányváltást is. Egy új iránynak a felvételét. Sokszor azzal szoktam szemléltetni, hogy nekem még a megtérésem előtt volt egy nem hídben köttetett kapcsolatom egy lányjal. Együtt jártunk másfél évig. És miután én megtértem, és már az Úr Jézussal jártam, és már a feleségem, a mennyasszonyom volt, ennek a lánynak eszébe jutottam. Biztos mostohán bántak vele az új barátai, nem tudom, és írt nekem egy kis édes levelet, hogy én menjek vissza hozzá, hogy ő sokat gondol rám, meg hát, na ez egy kísértés egy fiúnak. De én tudtam, mit kell válaszolni, Isten kegyelméből már akkor, és lerajzoltam neki egy pálcika embert. Hát nem vagyok rajzból jó, de pálcika ember tudok rajzolni. Volt orra neki, kézfeje, lábfeje, és volt egy irány, amiben haladt. Aláírtam egy nyilat. Odaírtam, ez voltam én, akit ismertél. Egy sorral lejjebb, vagy egy fél arasszal rajzoltam egy másik pálcika embert. Mondtam neki, most már ez vagyok, ezt nem ismered. De ennek már nem kell az, ami Amannak kellett, mert az meghalt. Irányváltás történt. Én nem azon az úton járok, úgyhogy ilyen szempontból már ez szóba sem jöhet, amit te a levélbe írtál, de írok neked valamit, ami szóba jöhet. Te is változtass meg az életed irányát. Te is térjél meg Jézus Krisztushoz. Hát azóta egyszer láttam az utcán, köszöntöttük egymást, de nem írt vissza, hogy ő is meg akarna térni. ez az új Gállajos, ez nem kellett neki. Ő a régire pályázott, de az meghalt. Már nincs meg az a régi, amelyik abba az irányba haladt, eltűnt a föld színéről. Alászállt a pokorra. Vége volt a Golgota keresztjén. Oda feszítetett Krisztussal együtt, egy új jött létre, egy új irányt kapott az életem, egy teljesen más belülről. Ki lett minden cserélve, a lábméretem, a hajam, a szemem színe maradt. Nem lett se kisebb a lábam, sem nagyobb, nem kellett új cipőket vásárolni. A ruházatom is minden maradt, a külső forma megmaradt, de belül egy óriási forradalom ment végbe. Jézus kisöpölte a régit és újat adott. Új irányt jelent a megtérés, és jelent új gondolkodásmódot is. Ez is bet. Kétfajta szóval írja le a görög, legalábbis a megtérést. És azt jelenti, hogy új gondolkodásomban új felismerése jutottam. Mikor a nagy felfedezők, tudósok valamit kikutattak a világnak a dolgaiból. Jaj, hát ezért villámlik. Hát mert ez egy elektromos kisülés csak nagyba. Hát megvan ez kicsibe is. Hogy a gyerekekkel beszélgettünk idefele a hosszú, 2,5 órás úton, hogy hogyan működik az autó motorja, meg a gőzgépek. És akkor mondja a kislányom, igen, tanultuk azt, hogy igazából a konyhában, amikor az asszonyok főztek, a fazék tetejét megemelte a gőz, az okos férj ott somfordált, és azt mondta, hogy ebből lehet egy gőzgépet csinálni. Hát így kezdődött. És akkor új felismerésre jutottak, és az egész világnak a gazdasági berendezkedése gyökeresen megváltozott onnan. Amikor te személyesen jutsz új felismerésre. Te jó ég, én nem jól éltem eddig. Nem jó alapokon álltam. Nem jó értékrendszer szerint rendeztem be az életemet. És ezt ki lehet cserélni egy sokkal jobbra, egy újra. Bele lehet fűzni az én életembe Jézust, sőt, Jézus végre belefűzheti az ő gondolataiba, terveibe az én életemet. És milyen megtiszteltetés? Na ez a megtérés. De szeretném a megtérést még egy másik példával is szemléltetni. Az én életemben történt egy dolog, hogy amikor én még nem voltam hívő, hát sok csibészséget elkövettem, nem voltam én különb, se rosszaságba, se jóságba egy átlagos fiatalembernél, úgyhogy amikor rám bízták az osztályban azt, hogy szedjem össze a diák sportkörnek a pénzét, akkor én el is kezdtem ezt szedegetni a nem tudom 21 néhány fős osztályunkból, összeszedtem 11 néhány főtől, és aztán azt láttam, hogy megalakult a diák sportkört, és engem megbíztak a pénz beszedésével, de nem működik ez a diák sportkör. Nem hívnak össze újból minket, nincsenek programok, a tervekből nem lett semmi. A pénz felhasználásával kapcsolatban nem rendelkeztek semmiről. Gondoltam, jobb lesz csendbe maradni. Nem szedek én most már több pénzt. Hadd felejtsenek el mindent. Elmúlt a nyári szünet, és akkor ott volt nálam a félosztálynak a diák sportköri tagdíja. Összefogtam a barátnőmmel, akit említettem, hogy neki írtam a pálcika embert, akkor még a másik irányba haladtam. És szépen, meg egy barátommal, meg annak a barátnőjével elmentünk Budapestre a Vidám Parkba, és elköltöttük azt a pénzt. Elég volt utazásra, vidám parkozásra, mindenre elég volt a félosztálynak a diáksportköri hozzájárulás. Hallgattam, mint a sír. Ezt úgy nevezi a Biblia, hogy lopás. Hát én hasznosítottam, ugye, az én magam felfogásában, de csendben maradtam. Másoknak a pénzén szépen elszórakoztam. Megtértem. Eltelt vagy 10 év, körülbelül 10 év. Eltelt, és az Úr szólt, és mondta, hogy te loptál. Uram, régen volt, de lopás volt. És nálam még friss ennek az emléke. A földön már elhalványult, nem buktam le. Megkaptam a érettségi bizonyítványt, soha nem kérdezte senki, mi van a diák sportkörrel. A feledés homályába merült a pénz és minden. Simán megúsztam. De Isten, aki mindent látott, leszólt és azt mondta, hogy ezt neked el kell intézned. 3 bűnömet sorolta akkor fel Isten, amik ilyen régre visszamenőek voltak. És azt mondta, rendezned kell, mert hívő vagy. Mert azt te elloptad, és ami rajtad áll, azt neked meg kell tenni, hogy jóvá tehesd azt a dolgot. Nem szabad, hogy ezt eltitkold, hogy megbántod a bűneidet, az nagyon szép, de rendezd is őket, és azzal fogod elpecsételni, hogy komoly volt a bűnbánatod. Vagy csak addig tudod komolyan megvallani, amíg a száddal kell. De mikor a kezeddel kell, meg a pénztárcáddal kell megvallani a bűneidet. Na nézzük, hogy igazi volt a szavaid? Igaziak voltak? Úgy mondom, uram, ez olyan ciki. Most mit csináljak? Bevalljam itt utólag. De az Úr bátorított engem. Rövid volt a harc. És Isten eldöntötte ezt, és ő győzedelmeskedett. Hogy adjam vissza? Gondolkoztam rajta, hogy hogyan tehetném ezt jóvá. Kinek adjam vissza a pénzt? A diáktársaival nem tartjuk a kapcsolatot. Nincs nálunk ilyen érettségi összejövetel, évforduló. Hát arra gondoltam, hogy mivel az iskolát loptam meg, az iskolát fogom kárpótolni, de hogy ne kísértsem meg az igazgatót azzal, hogy készpénzt adok neki, próbáltam, hogy reál értékbe kiszámítani, egy jó, márkás bőrfocinak az ára. Bementem a boltba, mondom, milyen bőrfocik vannak, mutatta az eladó. Megvettem, nem voltunk anyagilag eleresztve, de Isten parancsba adta, rászántam a pénzt, megvettem egy jó, márkás bőrfocit, elmentem az igazgatóhoz, felkerestem telefonon, mondta, mikor tud fogadni, elutaztam oda 50 kilométert, bekopogtattam. És elmondtam, Gál Lajos vagyok, itt végeztem 1990-ben, 91-ben, és én elloptam a diák sportkör pénzét, és most, mivel a sportot loptam meg, hoztam a gyerekeknek, a diákoknak egy focit. Néz rám az igazgató, hát azt mondja, mi a maga neve? Hova járt? Ki volt az osztály főnöke? Ilyet én még nem láttam. Gyorsan leírt egy papírra, szóval most lesz valami tantestületi gyűlés, el fogom mondani. Köszönöm szépen. Ez volt a célom, hogy megtudják, hogy én megtértem Jézushoz, és én rendeztem a dolgaim. Hogy jön ez a megtéréshez? Nem csak úgy jön hozzá, hogy én azért tettem ezt, mert megtértem, hanem tudjátok, a megtérés az, amikor rádöbbensz arra, hogy magamat loptam el Istentől. Megloptam Istent. Nem a magatokéi vagytok. Drága áron vagyunk mindannyian megvásárolva, egytől egyig a leggonoszabb ember a Földön. És a megtérés az, amikor rájössz arra, hogy elloptam saját magamat Istentől. A saját magam élete felett gonosz módon, önállósítva magamat elkezdtem rendelkezni. A testi életem felett, a lelki életem felett, a gondolataim felett, hogy mit tanuljak, hogyan éljek, kivel házasodjak, hol szórakozzak és hogyan osszam be a pénzt, hogyan szerezzem meg a pénzt, hogyan költsem el, hova költözzek, mi legyen a foglalkozásom. Én szépen megterveztem a magam életét. Vagy a szüleim megtervezték. De ez így nem jó. Mert én Istené vagyok. És Jézus engem megvásárolt. És megloptam az én Istenemet. Az, hogy öntudattal rendelkezem, az nem jelenti azt, hogy enyém a tulajdonjog. Amikor a református testvérek megkeresztelik a gyermekeiket, vagy a baptista testvérek bemutatják, mert nálunk gyermek bemutatás van. Nálunk volt 10 gyermek bemutatás, mert 10 gyermeket nevelünk. Akkor mindig azt fejeztük ki ezzel, ezt ki is mondtuk bizonyságtételben, ez a gyerek az Úré, Isten tulajdona. Ő rendelkezett felőle. Ő adta az életet annak a gyermeknek. Ő áldotta meg a mi szerelmünket, a mi közösségünket a feleségemmel. Nem mi tudtuk meghatározni az ő méreteit, az ő nemét, a szeme színét, a lelki alkatát. Uram, mind a te kézjegyedet hordozza magán. Minket munkatársaiddá avattál az ő életükben, köszönjük a megtiszteltetést, de a gyermek tulajdonosa te vagy. És ezt kifejezzük ünnepélyesen, és ami még ránk bizatott a gyermek életéből, azt meg fogjuk tenni. Anyagilag, lelkileg, bizonyságot teszünk nekik, tanítjuk őket az énekekre, az igékre, de a tieid, Uram, a te tulajdonod, és te rendelkezel a gyermekekkel, és velünk is te rendelkezel. A megtérés az, amikor felismered, hogy megloptad Istent önmagaddal, és kész vagy ezt visszaszolgáltatni. És azt mondod, itt vagyok, Uram. Bocsáss meg, hogy egy kicsit roncsként adom vissza, amit elloptam. mert tönkre ment a bűn útjaim. De visszahozom, és odaadom magamat neked ilyen roncsként. Fogadj el, amint vagyok. Ez a megtérés. És onnantól kezdve Jézus Krisztus uralkodik rajtam. És tudom, hogy nem aranyon vásároltak engem meg, mint egy rabszolgát a piacon. És nem ezüstön vásároltak meg engem, mint valami korrupt vezetőt, akit le lehet fizetni. Hanem a hibátlan, szeplőtelen báránynak, Jézus Krisztusnak a vérén visszavásárolt engem az ördögtől, a haláltól és a bűntől. Jézus Krisztus az én örök uram. Ez a megtérés. És odaadom magamat neki, és amit ő mond, azt megcsinálom, és nem érdekel semmi más. Semmi más. Egy dolog érdekel. Mit ír ő róla az ő igéje, és mit ír én róla az ő igéje. Nagyon örülök annak, hogy olyan teológiára járhattam Sárospatakon, ahol hívő professzorok tanítottak. Most fenntartom a Bibliámat addig, amíg ezt elmondom. Mert szeretnék annak a nyomába lépni, aki ugyanezt tette egyszer én előttem is. Egy doktor volt, egy professzor volt, aki ószövetségi bevezetést tanított nekünk, jó kutyakemény tantárgy. Felemelte a Bibliát, Anti bácsi, és azt mondta, ez a tananyag, aki ezt tudja, ötös. Aki ezt nem tudja, az megbukott. Pedig vaskos könyveket is meg kellett tanulni, de ő a Biblia ismeretére tanított meg bennünket. És tudjátok, miért jó ez? Mert ez nem a doktoroknak, meg a teológusoknak a kiváltsága, hogy megismerhetik Isten igéjét. Hanem aki tud olvasni, de még aki nem tud, annak a kiváltsága. Megismerhetjük Isten igéjét, és aki ezt megismerte, az az okos, az a képzett, és az a bölcs ember. Mert ebben maradandó dolgok vannak megörökítve. És tudjátok, a megtérés az egy folyamat. Egyszer azt mondta egy igéhirdető, és nagyon egyetértek vele, hogy Isten a megtérést adná egy pillanat alatt. Mi szoktuk elhúzni? Jól el tudjuk nyújtani a megtérésünket. Mindig egy picit adunk oda Istennek. Mindig egy kicsi részt adunk oda Istennek. És nem tud Isten minket betölteni. Ő nem fogja ránk törni az ajtót. Amelyik ajtót megnyitjuk, abba a szobába beköltözik. De marad még valami, akkor én kétfele sántikáló hívők vagyunk. Itt már Jézus az Úr, de itt azért még nem. A megtérést Isten adná egyből. És olyan jó, amikor ez gyorsabban zajlik. Amikor mi nem húzzuk el. Tudjátok, az én fodrászom az egy ilyen minta példánya ennek a megtérés folyamatnak. Sok helyen elmondom, nem azért, mert én vezettem az Úr Jézushoz, hanem azért, mert Isten olyan csodálatos szeretettel ölelte körül ezt a fiút. Bementem a fodrászüzletbe, mikor frissen költöztünk Szeghalomra, valahogy már több fodrászt megjártam, egy fiatal fiúnál kikötöttem, ilyen újságok voltak az asztalra téve, egyiken egy fél pucérnő volt, a másikon egy teljesen pucérnő. Hát, gondolkoztam, most ilyeneket olvassak, otthon nincs ilyen irodalom. Jobb lesz, ha a kis belső zsebemből előveszem a kis arasznyi Bibliámat. Én mindig szeretek Bibliával járni. Az egy jó szokás. Legyen ez nektek is szokás. Pláne ilyen helyzetben. És akkor kivettem a Bibliát, olvastam. Leülök a fodrászékbe. Az első kérdése ennek a fiúnak. Mit olvastál? Gondoljátok el, ha én azt az újságot olvasom, megkérdezi, mit olvastál? Mondtam volna neki, hogy hosszú combokról, vagy szép hajlatokról, vagy mit válaszoltam volna, süllyedtem volna le a föld alá. Azt mondtam neki, Bibliát olvastam. Elkezdődött egy 5 éves beszélgetés. Minden hónapban elmegyek, mai napig is ugyanehhez a fiúhoz, hát utána már máshoz nem mentem. Kicsit drága, de mondtam, ennyit megér. És 5 évig, évente 12-szer, szorozzátok be, ez 60 alkalom, hát körülbelül, 60 alkalommal beszélgettünk az Úr Jézusról. És olyan lassan haladtunk. Néha hazamegyek, mondom a feleségemnek, te ez a Zoli, ez mai éjjel megtér. Ez biztos, hogy mai éjjel megtér. Hát ez már ott van a küszöbön, és mindjárt átadja a szívét az Úrnak. Hát biztos, hogy ma az Úr megszólítja. Legközelebb megyek érdeklődve. Jaj, látom, olyan messze van az Úrtól, mint Makó Jeruzsálemtől, hazamegyek, de ez sose fog megtérni, de mindig az Úrról beszélgettünk. És 5 év után végre egy meghívásra eljött a gyülekezetbe, megérintette rögtön első alkalommal a szívét, és hamarosan egy olyan evangelizáción vett részt, ahol kitárulkozott Isten előtt, és átadta az életét neki. Adhatta volna az Úr 5 nap alatt de 5 perc alatt is ezt. De ő elhúzta 5 évre. Ma már sajnálja. Akkor nem sajnálja. Akkor a régi életét sajnálja. Most azt sajnálja, hogy nem attól a hamarabb az Úrnak az életét. De boldog tagja a gyülekezetünknek, és most fordult a kocka. Mindig, mikor jönnek a vendégek, akkor puhatalódzik, és ha van egy kis rés, akkor azt mondja, hogy na, te ismered már a kegyelmet. Hallottál már Jézusról? És ő tesz bizonyságot, egy bizonysággyár. Jönnek oda az emberek, és neki nem kell menni sehova. Milyen jó, hogy megtért a fodrász. Térjen meg itt is, amíg nem tért meg. Tehát ez a folyamat, ez azzal kezdődik, hogy először felismerjük a bűnt. Felismerjük a bűnt. Tudjátok, ez nem kicsi dolog. Az emberek Istent sok bűnnel vádolják. Ha van Isten, akkor miért van ez, miért van az, miért van amaz? Felelőssé teszik Isten. Mikor arról van szó, hogy ők bűnösök lennének. Én? Ha ugyanolyan vagyok én, mint más. Ha nem csináltam semmi törvénybe ütköző dolgot. Én nem vagyok bűnös, kikérem magamnak. Fogjátok el a sikkasztókat, meg a politikusokat, meg a anyagyilkosokat, meg a akárkiket, de engem hagyjatok békén, nem vagyok bűnös. Magukat mentik, de Isten bevádolják. Isten sok rosszat elkövetett az emberiség ellen. De én jó vagyok. A megtérésnél felismered a bűnt. És nagyon könnyek között kéred a bűnbocsánatot. Uram, azt hittem, hogy te rossz vagy, de rájöttem, hogy én vagyok a rossz. Egy lélegzett vételem nem volt még jó, mióta nem ismerlek téged születésemtől fogva. De az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ezt szeretném megjelenteni nektek, és magasra emelni. Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Néztem ezeket a képeket. Gyönyörű Munkácsi Mihály alkotásokat. Én is Békés Csabai vagyok, Munkácsi Mihály is ott élt egy darabig. És nincs benne semmi sötétség. De azért találtak benne, igaz? Hazug vádak alapján. Hazugságok alapján. Levádolták olyanokkal, amikben nem volt ő vádolható. Ilyenek vagyunk mi. És ezt kell felismerni. Uram, benned nincsen semmi sötétség. Te csupa világosság vagy. És bennem nincs semmi világosság. Én csupa sötétség vagyok. A megtérés ezzel kezdődik, felismered a bűnt. A másik dolog, hogy elkezded bánni ezt a bűnt. Valaki felismeri a bűneit és felakasztja magát. De nem jó megoldás az ördög kezébe tenni a régi életünket. Ha Jézus kezébe tesszük, akkor is vége van a réginek. Megfordul a menetirány. Abba az irányba haladó ember nincsen, meghal. De ha tehetjük Jézus kezébe, miért tennénk az ördög kezébe, igaz? Jézus kezébe letenni bánattal. Uram, vétkeztem, és annyira szégyellem, és annyira bánt engem ez a dolog, és gyötör engem. És könnyes bűnbánattal oda menni Jézushoz. És megvallani a bűnt. Bevallom, nem takargatom, Uram. Elmondani, ha kell, embereknek is. Nekem abból, amit mondtam, három bűnöm közül az egyik olyan volt, hónapokig készültem rá. Az könnyebb volt a bőrfocit megvenni és azt mondani, hogy loptam. De oda menni ahhoz az emberhez, aki ellen vétkeztem. Régi dolgok voltak ezek, de Isten azt mondta, nem kértél bocsánatot. Tőlem igen, de hozzá is el kell menjél. Tudjátok, hogy dobogott a szívem? Itt volt a szívem, alig győztem visszanyelni. És akkor láttam, hogy Isten elkészíti a pillanatot. Hónapokig imádkoztam. Elkészíti a pillanatot, és oda mentem hozzá. És én megindultam, mondtam, hogy olyan sokat bántottalak. Ne haragudj rám, kérlek. És azt mondta, ha haragudnék, nem így viszonyulnék hozzád. Ez nem hívő ember. De úgy viselkedett, mint a hívő lenne. Nagyon megkönnyebbedett a lelkem. És azóta nagyon jó a kapcsolatom ezzel az emberrel. Pedig tényleg sokat vétkeztem ellene. De Isten arra kért, hogy megvalljam az én vétkeimet. Ha van olyan helyzetetek a múltatokból, vagy a közelmúltból, akkor valljátok meg a vétkeiteket. Mondja Isten igéje, valljátok meg egymásnak. Istennek feltétlen. Lehet egy tapasztaltabb hívő testvérnek, vagy a lelki pásztornak is meg kell vallani. Ez nem gyónás. Legyónjuk azt, akkor megint mehetünk, folytathatjuk. Ez nem az. Ez más. A lelki gondozás. Lelki megtisztulás. És aki ellen vétkeztetek, lehet annak is meg kell mondani. Nem mondom, feltétlen meg kell mondani. De azért leginkább meg kell mondani. becsaptalak, loptam tőled, gyaláztalak téged a hátad mögött. Itt vagyok, ilyen nyomorult vagyok, de Isten megterhelte a szívemet, és bocsánatot kérek. És utána van az is, hogy a bűnre el kell fogadni az Isten kegyelmét. Ez nem mindenkinek megy könnyen. Láttam olyan lelket, aki tisztán látta a bűneit, majd belehalt, úgy nyomta a lelkeit, de nem tudta elfogadni a kegyelmet. Nem tudta azt mondani, köszönöm Uram, hogy megbocsátottál nekem, olyan nagy kő esett le a szívemről. Nem tudta ezt mondani. Testvérek, el kell fogadni a kegyelmet. Egy másik megtérő a gyülekezetünkből, egy olyan fiú, akit nem a szülei neveltek fel, hanem eldobtak a szülei. Alkoholizmus van a családban, dohányzás van, ő szegény úgy hordta ki az édesanyja. Úgy látszik rajta, hogy egy elvetett gyermek. Első ránézése is, hogy nem teljesen épp. Ez a fiú megértette Isten hívó szavát. Azt hittük, sose fog megtérni. És amikor először elmondta nekem, frissen, másnap, hogy tért meg, tudjátok, mit mondott? Körbeálltunk, Lajos, körbe, ott volt a lelkipásztor, itt volt ez a testvér, az a testvér, amaz a testvér, imádkoztunk. És akkor nekem itt volt egy nyomás nekem, itt volt, és amikor imádkoztunk, akkor lejött. Elfogadta ez a fiú a kegyelmet, mert az a nyomás Isten keze volt. Elfogadta a kegyelmet, és akkor lejön az a nyomás. És akkor öröm van. A szabadulásod örömét ad nekem, mondja Dávid a bűnvalló imádságában Zsoltárán. Jaj, adja meg az Úr mindannyiótoknak a szabadulás örömét. Mert annak újból és újból lehet örülni. Uram, te megszabadítottál engem a fáraó kezéből, az ördög kezéből. És azután pedig kell legyen egy ötödik pont, a bűn felismerése, a bűn bánat, a bűn vallás, a bűn bocsánat elfogadása után kell legyen egy ötödik, a bűn gyűlölet. Jobbról az van megírva, hogy egy bűn gyűlölő ember volt jó. Ezt lehetett róla megírni. Sokan vannak, akik megtértek, megvallották, megbánták, sírtak felette, de szeretik még azt a bűnt. Sokat kell ezért imádkozni, Uram, segíts, hogy meg tudjam gyűlölni azt a bűnt. Bűngyűlölő ember akarok lenni. A keresztény embernek bűngyűlölőnek kell lennie. Na, elég sokat beszéltem a bűnről, de még egy kicsit fogok. Mi egyáltalán a bűn? Hogyan lehetne megfogalmazni a bűnt? Na, körbeadnék egy papírt, mindenki írjon egy bűnt. Akkor egy jó lista jön neki. Hazugság, gyalászkodás, veszekedés, széthúzás, sok minden dolog, anyagi, ilyen a bűnök. Én azt mondom, testvérek, ezek a bűngyümölcsök. De van egy bűngyökér, amiből ezek a gyümölcsök táplálkoznak. Ha felnézek egy fára, és azt mondom, nem tetszik ez a sok alma, szedjük le mindet, gyerünk, másszunk fel a fára, és szedjük le ezeket az almákat, verjük le őket bottal. Levertük, azt mondjuk, na most már jó, nincs rajta ez a sok csúnya alma. Mi lesz egy év múlva? Megint tele lesz almával. Ha azt akarjuk, hogy ne legyen gyümölcs, akkor a gyökérrel kell elbánnunk, nem a gyümölcsökkel. Nem a gyümölcsökkel. Hiába van olyan, hogy valaki elhagyja az alkoholt, vagy a cigarettát, vagy a kábítószert. Egyszer egy testvér jól megfogalmazta. Az ördög leveszi a kezünkről a bilincset, mi felemeljük a kezünket, és azt mondjuk, szabad vagyok, de nem vesszük észre, hogy már nyakunkon van, mert ott nem látjuk. Hát legfeljebb ilyen szabadulást adhat az ördög azoknak, akik nem a megtérésen keresztül tapasztalják. Én a bűnt úgy tudnám megfogalmazni, a bűn gyökeret, a bűnnek a lényegét, hogy Isten nélkül élni. Ez a bűn. Megkérdezte egy kollégám, most bűn, hogy vettem magamnak egy ilyen autót? Nem 30 millió forintba került, hanem csak 3-ba. Nem, nagy zogok vele, utazni akarok vele. Ez bűn? Hát mondom, ha Isten nélkül vetted, akkor bűn. Nem az számít, hogy te árvákat etetsz, vagy autót veszel, vagy jó cselekedeteket viszel véghez. Tudod, mit mond Isten a jó cselekedetekre? Amikor azokat viszed ő elé, azt mondja, félre ezekkel. Én nem ezekre vagyok kíváncsi. Mi bűn? Ha nem Isten által Jézus Krisztus nevében cselekedtem. mind bűn, amit Isten nélkül elterveztünk. Ha Isten nélkül házasodtunk, ha Isten nélkül végeztünk el egy iskolát, ha Isten nélkül álltunk valahol munkába, ha Isten nélkül építettünk egy házat. Bűn. Az Isten nélküli élet a bűn. Ha vettem egy szusszanásnyi levegőt, Isten nélkül bűn, az a belélegzés bűn. Abból jó nem fog származni. Azon átok lesz. Ha az Úrral tettem meg, az Úr vezetésére, jóváhagyására, igéje szerint, akkor az nem bűn, akkor az áldás. És tudjátok, a bűnre Isten felelete, Isten megoldása, amit ő elkészített nekünk, az Jézus Krisztus. És Ézsaiás könyvében van egy csodálatos profécia Jézus Krisztusról. Sok nevet ad a Biblia Istennek, egyik drágább és kifejezőbb és tartalmasabb, mint a másik. A Jézus Krisztus abban a proféciában úgy nevezi Ézsaiás prófét, hogy Immanuel. Ez azt jelenti, hogy velünk az Isten. És az történt, hogy Jézus Krisztus áldozata által az elszakadt embert összekapcsolja a Szentlélek az Atyával. És az Atyát összekapcsolja az eltévedt és elpártolt, tőle elpártolt emberrel. És velünk az Isten. És testvérek, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Halál. Ugyan már Pál apostol szembenéz a halállal. Kicsit gúnyosan azt mondja. Halál, hol a fullánkod? Nem hoztál fegyvert? Hát nekem itt van az Isten igéje, az én kezemben van kard. Te meg ide jössz fegyvertelenül? Hogy akarsz te engem legyőzni, te halál? Nincs erőd, nincs hatalmad, nincs fullánkod, tehetetlen vagy velem szembe. Ilyen apró darabokra vágathat a császár, és felszolgálhatnak tálcán. A fejemet vélték egy kosárba, mint keresztelő Jánosé. De én élni fogok, mert nekem Jézus adott életet. És nem a lábméretem változott meg, és nem a hajam vagy a szemem színe, hanem itt belül, és azt te császár, azt te nem kaparinthatod meg. Mert az Istené. Mert drága vérem vette meg magának. A haláltól, a pokoltól. Fegyver nélkül élkeztél halál. Hát nem vagyunk egy súlycsoportban, és nem fogsz tudni engem legyőzni. Csodálatos az új élet ajándék. Ha Isten velünk, kicsoda ellen. És tudjátok, az Isten nagy árat fizetett azért, hogy mi megtérhessünk. Mi olyan könnyen beszélünk erről, olvasunk a Bibliában megtérésről. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Eljön messze földről, egy ige hirdető azt, hogy kiabál nekünk a megtérésről. Nagyon könnyen túl siklunk a megtérésen. Ez csak Istennek igazán fontos, néha úgy látom. Elmondok egy kis példát, hogy mibe került Istennek a mi megváltásunk, és ahhoz, hogy mi megtérhessünk. Lehet, hogy már hallottátok ezt a példát, mert sok helyen evangéliumi körökben erről szó van, de én elmondom azért még egyszer. Mert tanulságos, és emlékezzünk rá, aki meg nem hallotta, az jól jegyezze meg. Egy kis tanmese ez, egy kis példa, példázat, de nagyon-nagyon kifejező. Egyszer egy olyan ember, aki a vasúti váltót kezelte, várt egy gyors vonatot, és át kellett, hogy állítsa a váltót. Mert addig a vonatok a másik irányba mentek, de most, hogy azokkal össze ne ütközzön, a következő gyors vonatot egy másik vágányra kellett terelni. Jött a jelzés, hogy érkezik a gyors vonat, nagy sebességgel halad, át kell állítani a vágányt, a váltót. Oda ment ez a kezelő ember, ez a bakter, és akarta átállítani, és azt látja, hogy az ő kicsi fia ott játszik a sineken. És már robog a vonat. És már nem tud odaszólni, mert a hang már elnyomja a kiáltás szavát. Nem tud odaszaladni, mert a vonat az gyorsabb. A fiú menthetetlen, de úgy meg lehet menteni, hogy nem állítja át ezt a váltót. És a vonat a sok-sok emberrel, akik utaznak rajta, kisiklik bele, gázol majd az ott álló, előtte érkezett vonatba, és nagyon sokan fognak meghalni, és vérfürdő lesz. Vagy pedig azoknak az embereknek az életét menti meg, és a fiát fogja elgázolni a vonat, és ott szenvedett ez az ember az alatt, a pár pillanat alatt, hogy mit is cselekedhetne, és ő azt mondta, inkább halljon meg egy, még ha számomra kedves is, de megmentem azokat, akik ott utaznak. És átállította a váltót, és jött a vonat nagy sebességgel, elsodorta a fiút és végzett vele. És aztán megállt a vonat nagy fékezéssel, és szalad ez a bakter, ez az átállító ember, és felszáll a vonatra, és mit lát ott? Hogy az utazók dorbézolnak, részegek, összeokálták a berendezést, nótákat énekelnek, üvegeket törnek össze, egyik nekiesik a másik, az egyik ölébe két asszony is ül, paráználkodnak, undorító dolgokat csinálnak, kártyáznak, kábítószereznek, le vannak részegedve, és azt mondta, hogy ezekért adtam oda a fiamat. Ha megérdemelték ezek a bitangok, hát ha tudom, hogy ilyenek vannak ott, nem adom oda értük a fiamat, azt hittem, hogy tisztességes ügyvédek, meg számtóvető emberek vannak, és nem ilyen semmire kellő gazemberek. És azt mondta, a fiam életébe került az, hogy ti megmaradtatok. Most, hogyha valamit kárpótolni akartok, akkor változtassatok az életeteken, és én normális emberi életet éljetek. Hogy megérje, hogy azt mondom, hogy megérte az, hogy a fiam mégis meghalt. Mit lát Isten, amikor beletekint a mi életünkbe? Megérte neki, hogy odaadta az ő fiát érettünk? Megérte neki ez az áldozat? Használt valamit az, hogy odaadta az ő fiát érettünk? Használt nekünk az, vagy olyan az életünk, mint hogyha nem is halt volna meg az Isten fia. Én egyszer gyerekkoromban elvesztem. Édesanyámmal Békés Csabán az Univerzál áruházba a fehér nemű osztályt jártuk, óvodás voltam. Úgy emlékszem, mintha ma lett volna. Jobb oldalt, bal oldalt, fehér neműk voltak, két öreg néni egymásnak háttal álltak, lehajoltak valami kis harisnyáért, összeért hátul a fenekük, anyukám az egyik oldalon, én a másik oldalon, kezünket fogtuk, ő ment tovább, a nénik visszatartottak, elszakadt a kezünk. A két néni ott maradt, nem is láttam anyukámat. Visszamentem a sor végére, mert hosszú sorok voltak, visszamentem a sor végére, elmegyek balra, hogy anyukám után szaladjak. Ő gondolom a sor másik végén engem jobbra keresett. Eltévesztettük egymás szem előtt. Elkezdtem sírni. Lementem a földszintre, és ott elkezdtem, beálltam egy kapuajba, nem messze az áruháztól. Anyukám ritikülje, benne a pénztárca, személyes irató, személyes holmik, ott lógott a nyakamba. Mint kisgyerek én voltam a fegyverhordó. Örültem neki. Hát akkor nem nagyon örültem, mert elveszett az anyukám, és nagyon sírtam. Egy néni mondta, hogy miért sírsz kisgyerek? Mondom, elveszítettem az anyukámat, nem tudom, hogy hol van. Azt mondta, maradj itt feltétlen, megértetted? Maradjál itt. De jó, itt maradok. Hát én nagyon türelmetlen gyerek voltam, gondolom olyan, mint többiek is, és egy idő után meguntam az ácsorgást. A néni elment a rendőrségre. Akkor már tudták, mi a helyzet, mert az anyukám is a rendőrségre ment. Nem messze volt a rendőrség a belvárosban. Mindenki elkezdett engem keresni. Megtudták, hol vagyok, oda mentek, de én már nem voltam ott. Sose féltem a gyalog úttól, állni nem szeretek. Ha prédikálok, elállok egy napig is, de ha csak úgy némán kell állnom, majd meghalok. Én nem tudtam állni, elindultam gyalog haza. Több kilométerre laktunk. Óvodás gyerek, a nagyváros, hát viszonylag nagy 70 ezres Békés Csaba, a nagyváros forgatagába, piros-zöld jelzéseket már ismertem, hazagyalogoltam ki a lencsési lakótelepre, hát vagy jó 3 kilométert, egyedül. Kopogtatok, apukám kinyitja, hát édesanyád hol van? Elvesztem. Nem tudtam, mit jelent ez a szó, azt hitte szomszédval anyukám, jó szomszédok voltak. Bementem a házba, egyszer csak kopogtatnak, édesanyám kisírt szemmel, nagy rendőrbácsi mellett. Átölelt, kisfiam, hogy tehetél ilyen, hát már mindenütt kell áll, utolsó esély volt, hogy itthon vagy, és hát mondom, hazajöttem, hát mit csináljuk? És tudjátok, olyan elveszett voltam én, és tudjátok, volt anyukám, de az alatt, a pár óra alatt olyan volt, mintha nem lett volna. Olyan volt, mintha nem lett volna. Mintha árva lettem volna, anyátlan. És neked is van Istened. És érted is meghalt Jézus. De néha az életed olyan, mintha nem is lenne. A hitvallásod olyan, mintha nem is lenne. Az élet gyakorlatod, a beszéded, a cselekedeteid olyanok, mintha nem is lenne Istened. És meghalt érted Jézus. De néha nem érez semmit, ha nem halt volna meg, akkor is pontosan ugyanúgy élnél. Néha ez vezérel engem. Hívő módon viselkedek én? Ha nem tértem volna meg, így csinálnám? Így! Na, akkor így nem jó, mert megtértem. Nekem van Istenem, van Krisztusom, én nem csinálhatom úgy, mintha sose tértem volna meg. Legyen ez előttetek is. Megérte, hogy Isten odaadta érted az ő fiát, Jézus Krisztust? Van ennek valami következménye, haszna, áldása te életedre nézve? Vagy azt kell mondja, ha ilyenek maradtok, akkor nem érte meg, hogy az én fiamat odaadtam értetek. Nem azért halt meg Isten fia életünk, hogy a mi semmire kellő életvitelünket folytassuk, hanem azért, hogy új életet kezdjünk. Ha olyanok voltunk addig, hogy méltatlanok erre, akkor Isten kegyelme, hogy mégis odaadta az ő fiát. Hát most folytassuk úgy, hogy azt mondjuk, Uram, megérte, hogy odaadtad értem a fiadat, mert én most már más életet kezdek. Megértettem neked, ez milyen sokba került. Neked drága volt a te fiad és a mi életünk. Előttünk is drága a te fiad és a mi életünk. A megtérés alkalmát, és ezzel befejezem, a megtérés alkalmát Isten készíti el. Sok olyat hallottam, majd, ha nyugdíjas leszek, akkor elmegyek a gyülekezetbe és megtérek. Ha meggyógyulok, elmegyek a gyülekezetbe és megtérek. Ha majd nem lesz ilyen gondom, olyan gondom, majd ha több időm lesz, kijárja a gyerekem az egyetemet és nem kell neki vasárnap főzzek meg vasaljak, akkor majd elmegyek a gyülekezetbe és megtérek. Ha ez mind így lenne, annyi megtérünk lenne, hogy nem férnénk be az imaházunkba. De szeretném elmondani, hogy te nem akkor térsz meg, amikor akarsz. Hanem akkor térsz meg, amikor Isten alkalmat készít erre. Mi nem tudunk megtérni. Nincs meg bennünk ezt a képesség, hogy megtérjük. A megtérés egy olyan dolog, ami az Isten ajándéka, és elkészített ideje van annak. Képtelenek vagyunk mi megtérni. Nem programozhatjuk be, hogy na majd 5 év múlva, vagy holnap. Tudjátok, mikor van a megtérés ideje? Amikor hirdettetik az evangélium. Amikor hirdettetik az evangélium, az egy csodálatos ritkaság ebben a világban. Az egy csodálatos ritkaság. Olyan hálás vagyok, hogy egyszer én is hallhattam. Olyan szerencsém van. Isteni szerencsém, hogy ő úgy rendelkezett, hogy elhívtak engem egyszer egy református gyülekezetbe, hogy elvittek engem egyszer egy olyan konferenciára, ahol a megtérést hirdették, és nem az eleve elrendelés, és nem a szombatot, és nem a bemerítés, mert ezek semmit nem érnek az üdvösség szempontjából. Egyetlen személy ér valamit, Jézus Krisztus, és őt állították elé. Jaj, de szerencsés vagyok. Eutychusnak hívják azt a fiatalembert, aki Troászban kiesett az ablakon, mert éjfélig nyújtotta meg Pál a tanítást. Na, én nem akarom addig megnyújtani, az ablakok is jól be vannak zárva, hanem ez az ember kiesett az ablakon, és elment belőle az élet. Pál imádkozott felette, és visszatért bele a lélek. Az Eutychus azt jelenti jó szerencse. Jó szerencsés volt ez az ember, hogy nem a diszkóban esett ki az ablakon, ott kigyógyította volna meg a diszjokéj, vagy a digi, vagy kicsoda gyógyította volna meg a csajok. A gyülekezetbe érte ez a baj. És ott érte a kegyelem is. Nem akkor térünk meg, amikor akarunk, és nagy szerencsénk van, hogy hallhattuk ma az evangéliumot, és ma lehet megtérni. Isten mindig a mát készíti el. Hát akkor ne szalasszunk el. Amen. Amiről beszéltem, arról fogunk most a gyerekekkel énekelni. gyertek és énekeljük el a kis kánonunkat, hallgassák meg szeretettel a testvérek.